Jó, kérek kettő sört. Nézett rá, majd megfordult, és azt mondta, nem szolgálnak ki a külsőm miatt.
A házigazda Vida Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 4:05 előtt 3 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint milyen újdonságokat hozhat az ügynökakták megnyitása? És hallott arról, hogy hiánybetegségeket okozhat a túlzásba vitt diéta. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A mai fiatal nemzedék már nehezen tudja elképzelni azt a mindennapi pszichológiai nyomást, amit a Kádár korszak időszaka jelentett. Állandó éberségre volt szükség, mert sohasem lehetett tudni, hogy ki jelent kinek, és akár egy kimondott szó is nagy bajt hozhatott bárkinek a fejére. 36 évvel ezelőtt a rendszerváltás nagy ígérete volt, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat. Múltak az évek, olykor-olykor nevek is napvilágra kerültek egy-egy újságcikk kapcsán, vagy egy-egy újabb kutatás eredményeként, de ezek csak töredékes szeletei a nagy egésznek. Mind a mai napig sokakat foglalkoztató kérdés, hogy eddig miért nem hozták nyilvánosságra az állambiztonsági iratokat. Vajon az elmúlt 3,5 évtizedben miért nem tette ezt meg egyetlen kormány sem? Önök mit gondolnak? Fontosnak tartják-e, hogy kiderüljön a múlt, és megismerjük, hogy kik voltak azok, akik akár kényszerből, akár előnyök reményében együttműködtek a Kádár rendszerrel. A Tisza párt parlamenti képviselője Mellitei Barna Márton kedd este benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. De mielőtt elmondják a véleményüket, hallgassuk meg Ambrus Róbert összeállítását.
Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni, olvasható a Mellitei Barna Márton által kedden benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása. A most benyújtott javaslat szerint felülvizsgálják a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló összes 1990. február 14-e előtt keletkezett pártállami iratot. Bevonják a munkába a korábban ilyen kutatásokat végző szakembereket. Létrehoznak egy tanácsadó bizottságot, ami javaslatokkal segíti a felülvizsgálati tevékenységet. Ennek 11 tagja lesz, akiket határozatlan időtartamra nevez ki a kormány. A bizottság elnöke és 4 tagja a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, vagy más nemzetbiztonsági gyakorlattal, szakismerettel rendelkező személy lesz. A törvényjavaslat szerint szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata. Vállaltuk, megcsináljuk, évtizedes adósságot törlesztünk ezzel, írta a Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök április végén jelentette be, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én hozzák nyilvánosságra az aktákat. A kormányfő erről beszélt Nagy Imre újratemetésének emléknapján is a parlamentben.
A Magyarországgyűlés 36 éves hiányát és tartozását mi most jóvá tesszük, még az október 23-ai nap előtt az 56-os forradalom kitörésének 70. évfordulója előtt, és nyilvánosságra fogjuk hozni, betekinthetővé tesszük az ügynökaktákat.
Már a rendszerváltást megelőző tárgyalásokon előkerült az ügynökakták megnyitásának kérdése. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a Nemzeti Kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. Később a két párt újra követelte az akták megnyitását, miután kiderült, hogy a belügyminisztérium továbbra is figyeli az ellenzéki pártokat. Az ügynökakták kérdése 2002-ben azzal került újra a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az akkori miniszterelnök Medgyessy Péter kémelhárítóként dolgozott a Kádár korszakban. 2010 után többször került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Az elmúlt évtizedekben különböző parlamenti bizottsági üléseken többször elmondták, hogy nemzetbiztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra a teljes ügynöklistát. Arra hivatkoztak, hogy az érintettek személyes adatainak védelme, vagy a minősített adatok védelméhez fűződő közérdek védelme miatt nem lehet ezeket nyilvánosságra hozni. Itt a stúdióban mai szakértő vendégünk Bertalan Péter Tamás, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa. Szeretettel köszöntöm.
Nagyon köszönöm a meghívást, a megtisztelő meghívást.
Beszéljünk elsőként arról, hogy hogyan kell ezt elképzelnünk, ezt a nyilvánosságra hozatalt. Ugye nagyon sok ember úgy gondolja, hogy akkor majd fölmegy az internetre, és akkor majd ott talál egy listát, és akkor elolvashatja, hogy ki mindenki viselkedett itt rosszul a Kádár rendszerben. Feltételezem, nem erről van szó.
Igen, elsősorban itt kutatóként és ennek a korszaknak a megszállottjaként a magánvéleményemet fogom mondani, hiszen ez egy rendkívül komplex és rendkívül összetett kérdés. Én most egy tanulmányt készítek egyébként, egy módszertani tanulmányt, amelyet majd publikálni szándékozom, és próbálok olyan összetevőket, módszertani összetevőket keresni, ami esetleg a döntéshozók számára egyfajta sorvezető is lehet. Azt megállapítható és elfogadható a történeti távlatból, hogy a halogatás és a rendszerváltoztató elit ehhez a kérdéshez való hozzáállása talán a történeti távlatból kimondható, hogy súlyos hiba volt akkor a nyilvánosság kizárása és a rendszerváltoztatás egyik legnagyobb erkölcsi adósága, hogy erre a forró gesztenyeként kezelt kérdésre a társadalom máig nem kapott világos, átlátható, méltányos, hozzáférést jelentő válasz sorozatot. Ugyanis egy társadalomnak szerintem joga van tudni, hogy mi történt ebben a függönyök mögötti világban. Fontos az, hogy hiteles történeti tudást kapjon. Viszont van ennek a kérdésnek egy másik oldala. Hiszen nekem is egyébként ebben a kérdésben magánemberként és kutatóként is kettős lelkem van. Van egy történészi lelkem, ami a teljes megismerhetőségét a forráskritikával történő, szofisztikált, árnyalt megismerést jelenti, és van egy politológus énem, ami meg azt mondja, hogy nagyon kell vigyázni, nehogy ez az egész ügy, sorozat október 22-én és az utána következő időszakban politikai fegyverré váljon.
Ez valóban egy nagyon nehéz kérdés, ugye, mert több oldala is van ennek. Ugye azért itt nem mindenki önként dalolva emberi szemétségből kezdett el jelenteni mondjuk az állambiztonságnak, hanem nagyon sokakat megzsaroltak. Nagyon... hogy mondjam, sok történetet ismerünk ebből a korszakból, és hiteles történetet, tehát senkit nem szeretnék mentegetni, mert valóban azt gondolom, hogy mindenkinek joga van, hogy megtudja, hogy kinek köszönheti rossz sorsát visszamenőlegesen is, de ön szerint a magyar társadalom van-e olyan mentális állapotban, hogy adott esetben, miközben egyébként látjuk, hogy jelen politikai ügyekben is eszméletlen szembenállás van a társadalmon belül, hogy mondjuk ezt úgy tudja feldolgozni, hogy distinkciókat tudjon tenni, adott esetben önként dalolva emberi rossz minőségből, vagy pedig hathatós zsarolás miatt beállt emberek
között. Köszönöm a bölcs kérdést. Tételezzünk fel egy helyzetet. Október 22-én valaki beír a keresőbe egy nevet. Nagyapáét, édesapáét, tanárét, papét, volt főnökét,
helyi, barátját.
Barátját, helyi vagy országos politikusét, és jön egy találat. Most én azt gondolom, hogy egy találat nem lehet ítélet. Ugyanis egy találat, még a legjobb kereső rendszerben is, ezeknél a forrásoknál félreviheti a keresőt. Ez nem bulvár kérdés, ez szakmai kérdés. Nagyon fontos az, hogy ez az egész kérdés több, mint egy puszta névlista. Ugyanis azt kell látni, hogy itt nyilvántartási kartonról, beszervezési iratokról, jelentésekről, munkadossziékról és tartótiszti értékelésekről van szó. Ezek elválasztódnak egymástól, ezek szakmai kérdések. És ezek együttes jelenléte, együttes belső koherenciája biztosít egyfajta világos történeti képet. Egy magányos nyilvántartási adat, ehhez kapcsolódó jelentések, értékelések és következmények nélkül nem jelent például érintettséget. Aztán nagyon fontos az, hogy, és megint csak elnézést, hogy egy kicsit száguldozom ebben. Na, a...
Nagyon nehéz ez a téma, hogy mederbe maradjon az ember, igen, annyira szerte ágazó nyilván.
Az a legfontosabb dolog, hogy tulajdonképpen fontos lesz a jogalkotó számára a hibajavítási, most idézőjelben mondom, meg a jogorvoslati lehetőség is. Van névegyezés, téves azonosítás, hiányos adat, vitatott értelmezés. És ezt a keresőmező nem mindig fogja tudni kiszűrni. Az a fontos, hogy feltárjuk a múltat, de ne úgy, hogy félreértések sorozata legyen. A másik, amit ezzel kapcsolatban el akarok mondani, hogy én nem szeretem ezt, hogy ügynök kérdés. Ez önmagában leegyszerűsít. Azért leegyszerűsít, mert magával hozza a bűnös vagy nem bűnös kategóriát. Most legyünk őszinték, a társadalom ezt szereti, hogy bűnös, nem bűnös. Fekete, fehér. Én azt gondolom, hogy egy diktatúra működése, ennek az egész hálózatnak a mechanizmusa, az pszichológiai tartalmakkal is rendelkezik. Volt benne félelem, zsarolás, karrierérdek, politikai meggyőződés, gyávaság, tudatos károkozás, és nem mindegy, hogy ki milyen szerepben volt, és milyen gyakorisággal, milyen következményekkel került kapcsolatba az állambiztonsággal. Én azt gondolom, hogy pontosabbnak tartom azt a kifejezést, hogy állambiztonsági együttműködés, beszervezés, hálózati működés, intézményi felelősség. Ez kevésbé látványos, és nyilván az újságíróknak és a politikusoknak sem fog olyan mértékű labdacsot jelenteni, amivel szenzációt lehet és kattintásszámot hozni, de én azt gondolom, hogy kontextusokra van szükség, és a forráskritikának nem, persze a forráskritikának nem szabad felmentésnek sem lenni, és fontos az exakt felelősség megállapítás is, de például nem ugyanaz, ha valakit zsarolással szerveznek be, egyszer találkozik a tartótisztjével, semmit mondó jelentéseket ad, vagy valaki éveken át rendszeresen emberek pályáját, egzisztenciáját, közösségi helyzetét és esetleg a szabadságát teszi tönkre.
Erre utaltam én is az előbb, hogy nyilván itt nagy különbséget kell tenni ember és ember között, aki részt vett ebben, de közben itt két hallgató is van a vonalban, és egymás után meghallgatjuk őket. Miklós elsőként, jó napot kívánok!
Köszönöm, Zsuzsa, és üdvözlöm Bertalan urat is. Hát nagyon, valóban nagyon érzékeny téma ez, még ennyi idő elteltével is, és megmondom őszintén, az én véleményem az, hogy most már éppen ennyi idő elteltével már nem kellene belenyúlni ebbe a darásfészekbe. Ugyanis azóta sokan az érintettek közül, akár a mondjuk így talán besúgók közül, vagy hogy mondta Bertalan, az állambiztonsági együttműködők közül is, meg a megbízók közül, a tartótisztek közül, az akkori állambiztonsági vezetők közül már sokan nincsenek köztünk. Tehát lehet, hogy politikailag ismert, vagy abból az időből ismert nevekre rábukkanunk. De én ezt már azért sem bolygatnám, mert szerintem az érintettek, most inkább a besugottakra gondolok, egyfajta morális elégtételre vártak volna az elmúlt 36-7 évben. De mondok életszerű helyzetet is. Én budapesti luxusszállodákban töltöttem az aktív éveimet. Ez 42 év volt, egészen 2010-ig nagyjából. Na most ott a vendégekkel érintkező személyzet az naponta többször találkozott ilyenekkel, tehát akár a megbízókkal, akkor is, ha nem tudtuk, hogy ők azok, vagy a megbízottakkal, és például a Dringvárakban éjszaka csupa olyan konzumhölgy jelent meg, aki erre is volt kiképezve. Ezért hagyták őket ott úgymond dolgozni. Mert sok mindent meg lehetett tudni, és azt sem tudom megkülönböztetni. Lehet, hogy ezek tényleg esetleg szándékukon kívül is védték az államot adott esetekben. Ez mindig attól függ, miről van szó. Én speciál találkoztam Carlosszal, a híres terroristával, amikor itt volt Budapesten egy gyógykezelésen, csak nem tudtam, hogy ő az. Utólag tudtam meg. Ez nem azt jelenti, hogy én be voltam avatva, vagy be voltam szervezve, hanem volt vele hivatalos vendégkapcsolatom, de nem tudtam, hogy ő az. Na most én akkor minek minősülök? Úgyhogy ez az én nagy dilemmám ezzel a helyzettel kapcsolatban. Ezért mondom én, hogy ezt én már nem bolygatnám ennyi idő után, mert ez csak félig beheget, sebeket fog újra föltépni, embereket fog egymásnak uszítani, esetleg utódokat, vagy családokat is szembe fog állítani egymásra. Van erre szükség ennyi idő után?
Hát ez a nagy kérdés. Köszönöm szépen, Miklós, és akkor hallgassuk meg most gyorsan Albertet is, aztán majd a hírek után visszatérünk ezekre a kérdésekre, amit itt a hallgatók most megpendítettek. Jó napot kívánok, Albert!
Kevicsókolom, nagyon szépen köszöntök mindenkit. Miklósnak az utolsó két mondatával értek egyet. Ez egy szemfényvesztés. Mindenki, aki annó akkor élt, hát az már vagy görbebotos, vagy éppen már nem él. A másik, ha valaki megtudja, hogy a családjába voltak olyan emberek, vagy a szomszédjába, összeugranak, egymás torkának esnek. Nem akarok én itt, ez egy ilyen, hogy is mondjam, társadalmi ellentétek szítása jelenleg, én szerintem.
De Albert azt nem gondolja egy természetes igénynek, hogyha valaki meg is halt, mondjuk azóta, hogy az ember fölfelé menően szeretné feltérképezni a családjának a történetét. Hát ugye maga a családfa kutatók is ezért, vagy ez az üzlet is azért virágzik, mert annyi ember szeretné tudni, hogy ki volt az ő nagyapja, dédapja, stb. Hát ez egy természetes emberi igény lenne, nem?
Nem gondolom. Az állat, hogy én dolgoztam egy munkahelyen, aztán én nem ott éltem, ahol dolgoztam. Egyszer csak szembesültem azzal, hogy szóltak a akkori pártitkártól egy illető, hogy azért foglaljam már össze, hogy mit beszélek én reggelizés közben. Ez Heves megye volt, ez meg Baz megye. És akkor szóltak, hogy fogjam már be a számot. Nem mondtam én semmit se. Csak éppen voltak a szókövetők, akik úgy hívták, hogy mit tudom én mi, most hirtelen nem jut eszem. Ja, és akkor továbbították. Elnézést kérek, én mindenkit tisztelek. Én nem tartanám jónak ezt a dolgot, ez csak egy ilyen társadalmi összeugrasztás.
Világos. Köszönjük szépen ettől függetlenül, Albert, hogy megosztotta velünk a véleményét. És most 5:30 után 1 perccel a hírek következnek. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette.
Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. A kormány 2 óránként frissíti majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek, a hétvégére részben felfüggesztették a kamionstoppot, és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket. Jelenleg nincs krízishelyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a hivatal az együttműködő szolgáltatókkal közösen tegnap csak nem 350 helyszínen több mint 25 ezer liter vizet osztott ki. A bíróság elrendelte 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Arab kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak érintettek. Köztük van Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Borsodabó-Új-Zempléninél folytatódott a Nemzeti Bank vármegyéket és megyeszékhelyeket bemutató sorozata. A 30 ezer forintos ezüst és a 6 ezer forintos színes fém érme előlapján a miskolci avasi református templom harangtornya, a hátlapon pedig a Bükk-hegység és fennsíkja, a Cserehát dombjai és a Zempléni hegység jellegzetes vonulatai láthatók. A sok napsütés mellett ma legfeljebb a déli-délkeleti határ közelében lehet egy-egy zápor, holnap nem várható eső, a szél időnként megélénkül, éjszaka 14-21, holnap 33-38 fok várható.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok, 3 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval, telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint milyen újdonságokat hozhat az ügynökakták megnyitása? És hallott arról, hogy hiánybetegségeket okozhat a túlzásba vitt diéta. 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is elérnek, rövid szöveges üzenetet pedig a 39666-os SMS számra tudnak küldeni. Itt a stúdióban Bertalan Péter Tamás, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa a vendégünk továbbra is, akivel és hallgatóinkkal is természetesen az ügynök akták megnyitásának tervéről, egyelőre tervéről, ugye, mert hogy még nem szavazta meg ezt a parlament, erről beszélgetünk, és ha megengedi, Bertalan úr, akkor egy-két SMS-sel kezdenénk most. Azt írja, egyébként az, ahogy elnézem, eléggé megoszlanak a vélemények az SMS-eket illetően, hogy nyilvánosságra kell lehozni vagy sem. Olvasom először János SMS-ét. A maradék, azaz a nem teljes 3x3-as okmányok nyilvánosságra hozatala semmi egyéb, mint parasztvakítás, mivel a valóságos bűnösök, azaz a 3x2-es tartótisztek névsora, illetve a katonai politikai dokumentumok még mindig zárultak, de a sajtót és a médiát ugyancsak érintő titkosított anyagok, például a MUOSZ és a volt KGB kapcsolatokkal rendelkező NUSZ dokumentumok és változatlanul titkosak, csak elvétve találhatók erről információk, például dr. Borvendég Zsuzsanna értekezésében, ezt írta tehát János. Kedves hölgyem, semmi különös nem fog történni, a jelenlegi kurzus csak azokat a neveket fogja bedobni a mélybe, amitől hasznot remél, a többiről hallgatni fognak, ezt János írta, Volános írta. Aztán László írja, hogy a cél nem az igazság kiderítése, hanem a társadalom megosztása, a békétlenség fokozása, a kárvalottak nem kapnak kárpótlást, a haszonélvezők pedig élvezték az anyagi és egyéb előnyöket, kezdődhet a sárdobálás. És akkor még egy, talán jobb lenne, ha nem ezzel terelnék el a nép figyelmét a sokkal fontosabb dolgokról, kár ezzel hergelni. És akkor itt egy ellenvélemény. Szép napot, szerintem jó, hogy a nyilvánosságra, hozzák az ügynökaktákat. Történelmi háttere miatt is szerintem a legtöbbjüket zsarolással szervezték be, mert akkor is épeszű ember nem súgná be a családját, barátait, környezetét, ez pedig egy 70-es számból érkezett. És akkor ugye itt elhangzott két vélemény a hírek előtt is. Miklós azt mondta itt a egyik kedves hallgató, hogy erkölcsi elégtétele vártak volna mondjuk az emberek a rendszerváltozás után. Mondjuk közvetlenül kitől kaphatták volna meg egyébként ezt az erkölcsi elégtételt, mert én értem egyébként, hogy erre vártak volna, de ki az, akinek ezt az erkölcsi elégtételt meg lehetett volna adni, hiszen azok akkor már nem voltak sehol.
Igen, ez egy nagyon bonyolult kérdés, és mindenhatónál van az igazság, és engedjék meg, hogy egy pár mondatot azért mondjak, hogy ez nem játék. Ugyanis mit mondunk az áldozatoknak, akit megfigyeltek, akiknek az életébe beavatkoztak? Nyilván ők jogosan várják
hát ezt az erkölcsi elégtételt,
de itt azért megint csak elnézést, hogy egy kicsit az ördög ügyvédje vagyok ebből a szempontból, ennél a folyamatnál, ami jönni fog, az áldozatok szempontja is elsődleges. Ezt nem lehet relativizálni, mert akiket megfigyeltek, zaklattak, kizártak, megzsaroltak, ellehetetlenítettek, az ő méltóságuk nélkül nincs komplex feltárás. És a másik oldal viszont azért kell vigyázni, mert ezek összefonódó iratok, ahogy az előbb említettem. Az állambiztonsági iratokban, amit én elég sokat...
De ezek egy helyen is vannak úgy összefonódóak? Tehát, hogy most hogy képzeljünk el egyébként egy ilyen ügynökaktát? Abban benne van mindaz, amit ön felsorolt?
Igen, részben nem. Ugyanis az állambiztonsági iratokban nem csak azok szerepelnek, akik jelentettek, hanem azok is, akikről jelentettek. És itt azért vannak családi titkok, vallási élet, politikai nézet, egészségi állapot, párkapcsolat, kiderülnek baráti viszonyok, lelkiválságok, és ezek, ha válogatás nélkül, ömlesztve, az adatvédelmi mérlegelés nélkül jönnek ki, akkor újra kiszolgáltatjuk azokat, akiket a diktatúra egyszer már kiszolgáltatott. Uh-huh. Tehát, hogy, és a másik a hatos karton, ami ilyen bűvös szóként jelentkezik, hogy hatos karton, az fontos forrás, de a hatos karton az nem egy teljes életút.
A közbeszéd... De volt olyan, nem, hogy ilyet számosat is meg, hogy megnyitották a hatos karton, csak éppen nem volt benne semmi magában a dossziéban.
Igen, ez teljesen így van, ez bölcs mondat volt, szerkesztőasszony. A közbeszédben a hatos karton, ez szinte egy ilyen mágikus bizonyítékként jelenik meg, de a hatos kartont azt igazán is, ami mögötte van, azt a levéltárosok és a történészek és a jogászok együttes munkája fogja kideríteni és a történeti igazságot prezentálni. Nagyon leegyszerűsítve, a hatos karton a hálózati személy beszervezésével kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartási karton. Egy fontos forrás, de nem azonos egy ember életének és a teljes együttműködésének a történetével. Egy karton mellett látni kell a beszervezési dossziét, a munkadossziét, a jelentéseket, a tartótiszti értékelést, tehát és a végén a megszüntetés körülményeit, amikor a szolgálat elbocsátja az illetőt, és az esetleges ellentmondó kontrollforrásokat is. Tehát egy név önmagában meg egy hatos karton nem lehet ítélet, ez veszélyes. És én azt gondolom, hogy a nyilvánosság logikája rendkívül gyors. Tehát a történeti megismerés, a jogtudomány, a forráskritika az lassabb folyamat, mint egy dokumentumrészletből, vagy egy névből, vagy egy fedőnévből pillanatok alatt levont erkölcsi ítélet, ami romboló is lehet. És nem az a, és még egy pár mondatot, ha megenged, szerkesztő asszony, a probléma nem az, hogy az iratok nyilvánosságra kerülnek, ez nem baj, hanem az, hogy a közvélemény néha nem tudja és nem tudja átlátni, hogy mit lát. Egy nyilvántartási adat nem ugyanaz, mint egy működő hálózati kapcsolat, egy beszervezési kísérlet nem ugyanaz, mint az éveken át tartó károkozó együttműködés, és egy megfigyelt személy pedig nem azt jelenti, hogy az illető megfigyelő volt. Nagyon veszélyes csak a puszta névlogika. A név az nem azonosít, és nem magyaráz.
Tehát, hogy itt könnyen rásüthetnek, igen, emberekre, igen. Rásüthetik az ügynök bélyeget, holott mondjuk semmi alapja nincsen ennek nyilvánvalóan. Jó, nézzük akkor, hogy mit mondanak a hallgatók a továbbiakban. Péter van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Péter!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
Hallgatjuk!
ezeket, akiket beszerveztek, ugye ezeket rendszerint zsarolás vagy egyéb módon szervezték be. Tehát van köztük ugye önkéntes is, mint hallottuk, de én arra lennék inkább kíváncsi, hogy ki szervezte be őket, tehát azt nyilvánosságra hozni, és kinek adták le a jelentést, és azok, akiknek leadták a jelentést, azok mit tettek a jelentéssel. Én úgy érzem, ez érdekesebb lenne.
Teljességgel egyetértek. Köszönöm szépen, Péter, a kérdését. És
jó,
akkor
ennyi volt. Köszönöm én is.
Köszönöm szépen, és akkor most szakértő vendégünkhöz fordulunk megint csak, hogy most, ha ez a törvény megszületik, és itt nyilvánosságra kerülnek, akkor jelentsen is ez bármit, ezek a bizonyos akták. Kiket fogunk megismerni? A megfigyelteket, a megfigyelőket, vagy azokat is megismerjük egészen konkrétan, akik ezt a rendszert működtették? Mert végül is a legnagyobb bűnösök nyilvánvalóan ők, nem?
Igen, most keményebb kifejezéseket fogok mondani. Eddig igyekeztem nagyon szofisztikáltan, nagyon úgy fogalmazni, hogy tényleg ennek a súlyát hangsúlyozom. Én azt gondolom, hogy a közszereplőknél viszont más a mérce. Ha egy mai közszereplőről előkerül egy bizonyíthatóan hatos karton és utána következő beszervezési utáni több száz jelentés, akkor azt gondolom, hogy akkor már nagyobb gond van. Ha valaki közhatalmat gyakorol, közpénzről dönt, közintézményt vezet, hangsúlyozom, itt sem szabad a boszorkány üldözésnek megvalósulni, akkor erősebb közérdeklődésre tarthat számot. Hiszen a közhatalom az közbizalmat is jelent. És én azt gondolom, hogy a közbizalom az nem technikai kérdés. A közbizalomról csak akkor lehet felelősen dönteni, ha pontosan tudjuk, hogy mit mutatnak az iratok. Ebben az esetben azt gondolom, hogy és itt most megint pár mondattal kicsit keményebben fogalmaznék, nem boszorkányüldözés módjára, és nem zsandárki módon, ahogy zsandárk járt, de és nem virtuális mágára lökve az illetőt, de a társadalomnak joga van megtudni a, és így szoktam mindig fogalmazni, a történések legvalószínűbb puzzle darabokból történő lehető legobjektívebb, persze teljes objektív igazság nincs, kirajzolódását.
A tudományos pályája vagy a kutatói pályája során tud nagy számban vagy legalább valamennyi olyan emberről, aki odaállt a nyilvánosság elé, és azt mondta, hogy én kérem szépen ügynök voltam. Mert csak azért is kérdezem, mert a rendszerváltozás után ugye itt elég sokáig egyetlen egy ügynök volt Magyarországon, az Csurka István volt, aki vállalta és felállt ugye a parlamentben, és azt mondta, hogy ő az volt, bár egyébként azt tegyük hozzá, hogy soha nem jelentett senkire.
Ő soha nem jelentett senkire.
Így van, soha nem jelentett, ugye Raskolnikov fedőnévvel szervezték őt be, de ezt csak azért hozom fel, mert hogy itt azt éltük meg, hogy a nem tudom hány százezer pártag országában egyetlen egy ember volt, aki vállalta, hogy őt beszervezték, és ez pedig ő volt.
Ugye a 36 év késés után érthető a társadalom türelmetlensége. De ez az igazságtételnek objektívnek kell lenni, és nem lehet pontatlan. Ha bizonyított, tudatos, másoknak kárt okozó együttműködésről van szó, akkor azért azt gondolom, hogy van erkölcsi érv a távozás mellett, a visszavonulás mellett, de a következményeknek, a bizonyítékoknak a bizonyítékok súlyához kell igazodnia. Tehát
de nem lett volna elegendő, mint ahogy ön ezt most itt az előbb említette, hogy azokról az emberekről szóljon, vagy azoknak a neve kerüljön nyilvánosságra, aki politikai szerepet vállal.
Nehéz ezt is a rendszerváltoztatás forgatagában megítélni, mert a rendszerváltoztatás forgataga az rengeteg közpolitikai, gazdaságpolitikai kérdést jelenített meg, és én azt gondolom, hogy van egy nehezen bizonyítható teóriám, de minden rendszerváltoztató párt valamilyen módon érintett volt a kérdésben. És mivel érintett a kérdésben, és nyilván én is tudom, hogy te is tudod, hogy ő is tudja, hogy mi is tudjuk állapot állt elő, ezért a különféle hatások a rendszerváltoztatás idején kioltották egymást. És ebből adódóan, és ennek a folyományaként ez a kérdés, nem azt mondom, hogy háttérbe szorult, csak egy ilyen mérgező almaként jelentkezett a közéletünkben. És ebből következtetve a, és egy dologtól azért kicsit tartok, hogy ami egyébként az általam nagyon tisztelt politikusok, mert a politikusi hivatás is éppen olyan hivatás, mint a többi, hogy politikai ígéretből nagyon felelősen kell szakmai programot csinálni. Politikai ígéretként, ami elhangzott, az nagyon erős, szimbolikus dátum, világos üzenet igen. a társadalom számára, de én azt gondolom, hogy a nyilvánosságra hozatal az nem sajtótájékoztató, hanem jogi, levéltári, adatvédelmi, technikai és történeti program.
Tehát sokkal komolyabb dolog annál, igen. mint ahogy ez most így a közbeszédben megjelenik, erre utal
feltétele. Igen, és ez nem kritika a részemről.
Igen, ezt megértem abszolút, én is így gondolom egyébként. Itt vannak a hallgatók, megint velünk a vonalban István elsőként. Jó napot kívánok, István!
Jó napot kívánok, István vagyok. Két dolgot szeretnék egy kicsit körbejárni. Az egyik, az a szakmámból adódóan, én 43 évet tanítottam történelmet, és hát ugye azért elég pontosan tudom azt, hogy te előzetesen elmondani, elég pontosan tudom azt, hogy körülbelül milyen ma az átlagember történelmi tudata, mennyire ismeri a történelem mély rétegeit, vagy mélyebb rétegeit, és nem csak a felszínt. És pontosan ezért nagyon is egyetértek. Egyetértek egyrészt azzal az igénnyel, hogy ezeknek az aktáknak nyilvánosságra kell kerülniük. Sőt, hát én már sokkal korábban is egyetértettem volna már a 90-es években is, de azt is értem, hogy miért nem történt ez meg. És a kételyeket is értem, a szakértő kételyeit is értem. Ugyanakkor a másik oldala, amit szeretem volna mondani, hogy én úgy ítélem meg, hogy ennek az egésznek valóban egy jogászok, történészek, társadalompolitikai szakemberek együttes kutatási programjának kellene legyen, mert a helyzet az, hogy itt nagyon-nagyon sok adatot kellene minden egyes beszervezett embernél közé tenni egy helyen, mert nem tartom valószínűnek, hogy mindenki majd minden adatot megtalál és megkeres. Uh-huh. És pontosan ez a, amit a szakértőről is mondott, hogy a hatos akta, tehát hogy azt megnézi, és akkor azt mondja, hogy hoz egy ítéletet. Na most ez pusztító társadalom politikai következményekkel is járhat.
Igen, hát,
erre föl kell hívni a figyelmet egyrészt. Másrészt nekem van még egy dolog, amit itt azért úgy mond, ha én dönthetnék, akkor feltételként kellene szabjak. Mégpedig az, hogy hát azért én először, vagy elsősorban azoknak a tevékenységét, életútját kellene nyilvánosságra hozni, a tartó tisztekét, akik mégiscsak hivatásszerűen működtették azt az elnyomó rendszert.
Egyetértünk tökéletesen, István.
És akik embereknek kárt okoztak. Tehát most itt nem emberi életeket, családok életét tették tönkre, konkrétan. Én családomét is. Tágabb családban. Tehát ezekre oda kéne figyelni. Én attól tartok, hogy ha ez nem kap megfelelő figyelmet, akkor ez megint csak egy nagyon nagy társadalomban nagyon nagy ellentéteket tovább tágítja.
Igen, nem a katarzis jön el, hanem mélyíti majd az árkokat. Köszönöm szépen, igen. István, a felvetéseit. És ugye István itt az előbb a kételyt említette, hogy sok kételj fogalmazódik meg. Ugye hát abban a tekintetben is van kételj, hogy legalábbis ezeket a híreket lehetett hallani a rendszerváltozás után, hogy itt hát az rezervtársak nagy takarítást végeztek itt az állambiztonsági iratok körül. Ugye nem tudjuk, hogy mi tűnt el, sőt az is szóba jött, hogy nem csak hogy eltűnt, hanem bele is tettek olyan iratokat, amelyek nem abban a korban készültek, azért, mert mit tudom én, valakit így ezzel is el lehetett adott esetben lehetetleníteni, szóval mi az igazság e körül, és ez hogyan árnyalja majd azt a képet, amit látni fogunk itt a végrehajtás után?
Én azt gondolom, hogy inkább iratmegsemmisítés történt, akár a pártarchívumok vidéki levéltárak esetében is, akár a nyilván ugye a híres Dunagét ügy kapcsán is voltak ilyen hírek. Én azt gondolom, hogy ha október 22-én egy átgondolt rendszer indul el, amiben világosak a dokumentumtípusok, a magyarázatok, a kitakarási szabályok, az, hogy közszereplőkre és magánszemélyekre vonatkozó különbségek hogy jelentnek meg, a jogorvoslat, az intézményi felelősség, akkor ebből lehet azért átgondoltan egy demokratikusabb folyamat. Ha viszont csak egy keresőfelület jön létre, amit technikailag készítenek el, akkor, és egy adatbázis, akkor azért ott azért lehetnek gondok. És hadd említsem meg az általam nagyon tisztelt és nagyon-nagyon profinak tartott állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárát, ahol hatalmas munka folyik. Nem csak mint adatgazda a szervezet vagy titokgazda, hanem professzionális kutatókat támogató kiváló szervezet. Na most őket is védve nagyon fontos a jogszabályi keret, az adatvédelmi szabályozás, a figyelem a politika részéről a levéltári kapacitásra, a történeti magyarázatra, a hibajavítási mechanizmusra, mert ez is fontos lesz, és a világos elhatárolt felelősségi rendre.
De... Igen, de azok az iratok, amik eltűntek annak idején, ahogy ön is említette, az irat megsemmisítők mélyén, azokat már nem lehet
pótolni. Hát ugye több iratot több példányban is elkészítettek, tehát nyilván bizonyos hézagokat ki lehet tölteni kontrollforrásokkal is.
Értem.
Tehát ilyen szempontból én annyira nem félek attól, hogy nem látunk egy távolról, fölülről láttatott nagyobb képet. Én inkább attól félek, hogy a folyamat gyors lesz, és hogyha a rosszul előkészített nyilvánosság politikai botrányokat, téves azonosítókat, és azonosításokat tartalmaz, akkor családi traumák és jogi konfliktusok sorozata lesz.
Igen, hát ezt említik a hallgatóink is, meg a véleményt mondók, akik üzeneteket küldtek, hogy ők is ettől tartanak, és, hogy egymásnak ugrik a társadalom.
És egy mondat, hogy a múlt feltárása az nem lehet politikai vadászat. Én azt gondolom, hogy az utolsó szót együttesen kell a levéltárosnak, a történésznek, a nyilvánosságnak és a bíróságnak is kimondani, ugyanis a levéltár iratok szakszerű kezelése is egy borzasztóan bonyolult dolog. A történészé az értelmezés, a forráskritika, a jog meg a személyiségi jogokért, az adatvédelemért, a jogorvoslatért felel.
Igen, a vadászat alatt nyilván azt érti, hogy nem lehet politikai leszámolás eszközének használni ezt nyilvánvalóan. Béla van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Béla!
Későkon, kedves szerkesztő, Balázs Béla vagyok. Üdvözlöm a hallgatókat. Most engem eddig 70-es években voltam katona. Uh-huh. Határőr voltam. Most akkor azt mondják, hogy Kádár Huszár. Hát ez nem egészen így volt, mert én sorkatona voltam. Rögtön a bevonulásunk után, az alapkiképzés után mindenkinek személyesen be kellett menni az elhárító tiszthez. Ezt, aki volt határőr, ezt tudja. És ott egy személyes elbeszélgetés keretében az elhárító tiszt, nem köntőrfalazott, szó szerint megmondta, hogyha olyan hangok jutnak a fülembe a baráti, illetve a katonatársaimmal a beszélgetés során, amit esetleg én úgy ítélek meg, hogy jelenteni kell, akkor én keressem meg őt. Hát én kapásból nemet mondtam. Megmondtam, hogy ezekkel a srácokkal nekem holnap után ki kell mennem szolgálatba, Isten. Nem is mentem az a 8 hónapig. Bizony, ez így volt. Hát, most a véleményem az, bábosát, hogy igenis kerüljenek napvilágra ezek az ügynökakták. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, tartja mondás.
Világos. Köszönöm szépen, Béla, a történetét, hogy megosztotta velünk, és Klára is itt van velünk a vonalban, mert most már legalább egy hölgy is hozzászól a témához. Jó napot kívánok, Klára!
Üdvözlöm Önöket, Zsuzsa. Hát én nekem az a véleményem, hogy teljesen fölösleges ezt a régi dolgot felkavarni, eddig nem tették meg, a kormányok bárki megtette volna. Nyilván politikai okokból ez egy más dolog. Én egészségügyi intézetben dolgoztam, az intézetvezető a pártbizottság csúsztitkára volt. Volt egy kolléganő, aki rendszeresen hetente jelentett mindent, de mindent, mindenkiről. Aztán, amikor rendszerváltozás volt, akkor napokon keresztül darálták az iratokat lefelé. Egyedül Lenin-elvtársnak a kis pici mellszobra volt az utolsó, amit levette a főnök a polcról. Na, nem ez a lényeg. A lényeg nekem az, hogy azt szeretném én megkérdezni, hogy mi értelme van ennek az egésznek, hogy október 22-én hozzák ezt nyilvánosságra.
Hát október 23-a ugye a forradalom évfordulója.
Hát pontosan ezt akarom mondani, hogy mi értelme van, és mit akar ezzel elérni Magyar Péter, hogy pontosan az évforduló előtti napon hozzák nyilvánosságra. Ennek egyetlen egy mondata lehet még, hogy ezzel akartak maguknak egy jó pontot szerezni. De visszajára fordulhat a dolog, mert ha így felkavarják az emberek lelkivilágát, ellene fordulhatnak a Tisza pártnak. Úgyhogy én szerintem...
Hát Klára, hogyha lehet, ne csináljunk ebből most aktuál politikát, mert hogy ez...
Én nem csinálok.
Értem, amit... Igen, de ugye éppen ezt mondta itt a szakértő vendégünk is, ugye a történész, hogy nem használható politikai vadászatra, vagy leszámolás eszközeként, és hát ebben igen, természetesen igen, reménykedünk, igen, hogy nyilvánvalóan igen, az aktuális kormány sem emiatt igen. hozza ezt most elő, mert...
Nem mondok, igen, Zsuzsa, hogy igen, mondjak, igen. hogy akik követtek el valamilyen bűnt egy másik ember ellen, azok már vagy meghaltak, vagy olyan idősek, hogy már nem érdekli őket ez a dolog. Ennyi.
Köszönöm szépen, Klára, a véleményét. Parancsoljon!
Azért néhány zászót azért hadd mondjak.
Igen, másfél percünk igen. van körülbelül a zászóra.
Hogy azért kapcsolódva az előttem szóló bölcs mondataihoz, azért nem mindegy, hogy, és nyilván a politika tud elindítani egy történeti feltárást, az valóban fontos, hogy legyen egy olyan történeti feltárási folyamat, ahol szembe tudunk nézni a múltunkkal. Hiszen én azt gondolom, hogy azért a titkolózás az zsarolhatóvá is teszi a közéletet. A rossz nyilvánosság valóban politikai lincselést eredményezhet. A múlt feltárása és szakmai alapú objektív feltárása az nagyon fontos, és itt ugye mindig a múltról beszéltünk, de van egy jövő nemzedék is, akik azért szeretnék világosan látni, hogy mi történt a Rákosi korszakban, vagy rendszerben, és mi történt a Kádár.
Teljesen jogos, ugye, aki nem ismeri a múltját, annak nyilvánvalóan nincs jövője. Egy percen belül vagyunk, és annyit mondjon meg még nekem nagyon röviden, hogy más volt szocialista országokban. E tekintetben előbbre járnak-e, vagy nem? Például mondjuk Csehországban, ahol volt lusztrációs törvény is, ugye másút nem nagyon tudom, a volt NDK területén, ugye ott a stázi ügyek, és a többi, és a többi. Tehát...
Igen, ott megtörtént ez a két olyan példa, amelyik azért a legkeményebb. A cseh társadalom szembe tudott nézni. A cseh társadalom talán a, idézőjelben mondom, a bársonyos forradalom bársonya miatt könnyebben nézett szembe. A német társadalom a kelet-nyugati ellentét miatt, a különböző gondolkodásmódok miatt megszenvedte azért ezt az időszakot.
Ide kell tennünk a pontot. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette.
Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. A kormány 2 óránként frissíti majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. A hétvégére részben felfüggesztették a kamionstoppot, és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivonják a forgalomból és másikkal helyettesítik. Folytatódik a vízosztás is a nagyobb pályaudvarokon, buszállomásokon. A vasútársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Jelenleg nincs krízishelyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál szintén a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Az erről szóló tanulmányt ma kapta meg Hegedű Zsolt, aki ezt hamarosan bemutatja a kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok a nyár végéig kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy akár 2 millió forint bírságot is kaphat az, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Fémdarabok lehetnek a Nutella muffinban, ezért a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívta azokat. A gyártó levetette a polcokról bizonyos fogyasztott Pékárói 1-es gyártási tételeit is, mivel fennáll a kockázata annak, hogy azok szintén szennyezettek. Az érintett termékek pontos adatai a Nébi honlapján megtalálhatók. A vásárlókat arra kérik, hogy vigyék vissza az árut, majd forduljanak a Ferrero ügyfélszolgálatához. Borsodabaúj Zemplénnel folytatódott a Nemzeti Bank vármegyéket és megyeszékhelyeket bemutató sorozata. A 30 ezer forintos ezüst és a 6 ezer forintos színes fém érme előlapján a miskolci avasi református templom harangtornya, a hátlapon pedig a Bükk-hegység és fensíkja, a Cserehád dombjai és a Zempléni hegység jellegzetes vonulatai láthatók. Szombattól nem járnak a villamosok a fővárosi Alkotás utcában és a Villányi úton. Karbantartás miatt bő 2 hétig a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton át közlekedik, a 61-es villamos pedig rövidített útvonalon Hűvösvölgy és a Szélkálmán tér között jár. A szerelvények helyett 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és a Szélkálmán tér között. A hétvégén rövidített útvonalon jár a 23-as és a 24-es villamos is. A Jászai Mari tértől és a Közvágó hídtól csak a Nagyvárad térig mennek el, onnan a keleti pályaudvarig pótlóbusz viszi az utasokat. A sok napsütés mellett ma legfeljebb a déli délkeleti határ közelében lehet egy-egy zápor, holnap nem várható eső, a szél időnként megélénkül, éjszaka 14-21, holnap 33-38 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb szerdán érkezhet.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 5 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat, még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Hallott arról, hogy hiánybetegségeket okozhat a túlzásba vitt diéta? Telefonszámunk 759-52-00-1-es vagy 30-as előhívóval, SMS-t pedig a 0639666-os számra küldhetnek. Az egészséges táplálkozás alapja a változatosság és az egyensúly. Ha hosszú távon egyoldalúan táplálkozunk, az komoly egészségügyi következményekkel járhat. A testünknek ugyanis számos tápanyagra, vitaminra és ásványi anyagra van szüksége ahhoz, hogy megfelelően működjön. Azok, akik például nagyon kevés szénhidrátot fogyasztanak, gyakran tapasztalnak fáradtságot, levertséget, mert a szénhidrátok a szervezet legfőbb energiaforrásai. Hasonlóképpen a fehérje hiánya is hatással lehet az energiaszintre, mivel ez a tápanyag kulcsfontosságú a sejtek felépítésében és a hormonális egyensúly fenntartásában. Nem árt időnként felidézni, hogy a helyes táplálkozás a testi és lelki egészség, a jó fizikai és szellemi teljesítőképesség alapja. Erről beszélgetünk hallgatóinkkal műsorunk hátralévő részében, előbb azonban hallgassuk meg López Brigitta és Gécsek Tóth Enikő összeállítását.
A mediterrán étrendet tartom a legegészségesebbnek, sok gyümölcs, zöldség, hús, kevés cukor, liszt, zsiradék.
Mi régi öregek vagyunk, és mi szeretjük a pörköltet, a nokedlivel, a rántott húst, a sült krumplival. Én járom a várost, rengeteg az elhízott ember. Ezeknek már ez betegség, tehát valami miatt van. El kéne menni dietetikushoz, vagy egy orvoshoz, aki tanácsot ad.
Én most olyan stádiumban vagyok, hogy nem eszem kenyeret, keto étrend.
Miért hisz benne?
Igen, mert a kenyerek, a krumpli, a rizs, az mindig glutén. És a glutén a cukorra alakul a szervezetbe.
Mi motiválta önt ez irányba? Tanácsolták önnek, vagy egyszerűen csak kipróbálja?
A saját életünk meg a testünkkel azt csinálunk, amit akarunk, csak szerintem, hogyha megcsináljuk, akkor felelősséget is kell vállalnunk azért, amit csinálunk.
Fehérjedús az étkezésem, nem iszok annyi kávét, mint amennyit ittam. Az a lényeg, hogy minél több természetes dolog, tehát minél több nyers zöldség, vagy párolt zöldség. Szerintem túl sok lett a feldolgozott élelmiszer, legalábbis ahhoz képest, hogy régen mit fogyasztottak az emberek, és nem biztos, hogy a szervezetünk ezt egy idő után már tolerálja.
Életmód tanácsadóként, orvos természetgyógyászként, Csomai Zita, mit szól ezekhez a módszerekhez?
A szélsőségek, illetve a sablonok veszélyesek lehetnek. Ezt úgy kell érteni, hogyha valaki elkezd követni valamilyen sablon étrendet, az egyáltalán nem biztos, hogy az ő alkatának, az ő egészségi állapotának, a tápláltságának, a munkájának, egyebeknek megfelelő lesz. Én mindig abban hiszek, hogy sokkal jobb az, hogyha egyéninek próbáljuk feltérképezni, akár az egészségi állapot, bizonyos betegségekben fontos, hogy bizonyos élelmiszereket fogyasszunk, vagy ne fogyasszunk, hogy például ki mit dolgozik, más lesz a szükséglete egy mezőgazdasági munkásnak, egy irodában dolgozónak, vagy akár egy diáknak, és természetesen a betegségeket mindig figyelembe kell venni. És hogyha valaki csak elkezd egy ilyen sablon szerint haladni, akkor lehet, hogy az első időszakban még tud a szervezet kompenzálni, és úgy tűnik, hogy ez nekünk nagyon jó, de eltelik néhány hónap, vagy akár egy-két év, és olyankor meg tudnak jelenni hiányállapotok, vagy akár még súlyosabb problémák.
Milyen hiányállapotra lehet itt gondolni?
Például a vegán étrendnél azt tudjuk, hogy ugye a B12 vitamin az elsősorban az állati eredetű élelmiszerekben fordul elő, és ilyenkor ezt mindenképpen pótolni kell.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Nos, már is hallgatókkal kezdjük. Bertalan van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Bertalan!
Jó napot kívánok! Hát megint odajukadunk ki, hogy rendkívül fontos lenne az egészség tanszínű tantár bevezetése minél korábbi életkorban, hogy ne eshessenek az emberek ezt a későbbi életük folyamán bármiféle tévedésbe, netán éppen egy ilyen vegán étrendben, és aztán kiderül, hogy a B12-re meg rendkívül fontos szüksége volna a szervezetre. Úgyhogy én valahol itt látom ennek az egész gondolatkörnek az utóbbi időben a számomra felháborodottan elterjedését, és ezt azért hallgatom érdeklődve, csak hogy a devianciákat felfedezzen, nem azért, hogy tanuljak belőle, mert szinte semmit sem lehet belőle tanulni.
Sorra nem gondol, Bertalan, hogy többek között szerepe van ebben annak is, hogy ma a manöken alkata nyerő, hogy az összes hirdetés arról szól, hogy, hogy legy meg a reklámok, hogy legyetek, nem tudom, 170 centisen is 40 kilósak, vagy 50 kilósak, mert akkor vagytok szépek, és emellé mindenféle bornírt fogyókúrákat is ajánlanak, ami egyébként tök egészségtelen.
Igen, igen, hát persze itt ennek rendkívül jelentősége van, ahogy mostan, hogy is mondják, nem teszem be, ezek a fiatalok, ahogy terjesztik milyenre a szakkifejezés, az angol szakkifejezés, még a politikában is beszivárgott ezeknek a fiataloknak a szerepe, hogy ennek persze rendkívül jelentősége van, de hát ez nem biztos, hogy mindenkinek a szervezetével összeegyeztethető, tehát a saját magát kell ne ismerni. Én a saját példámból tudok kiindulni, a saját esetemben, amikor elmentem egy kiütéssel a bőrgyászat, és az, hogy az orvos, ő neki nem tudja, nincs ideje azt, hogy kitapasztalja, hogy nekem mi az, ami ártalmas, tehát nekem kell majd felfedezni. Aztán kiderült, hogy a tejfehérjére érzékeny vagyok, de abból is kiderült, hogy a fekete-fehér, a hostelfriss tejfehérjére, a magyar tarka tejfehérjére nem. Tehát vannak ilyen jelentősége, rendkívül jelentőséggel bíró dolgok, amiket az ember szempontjából figyelmesnek fontosnak kellene lenni. Fontos is, csak nem veszi figyelembe sok ember. Tehát nem szabad tévedésbe esni ezeknél a hirdetéseknél. Persze önnek aztán ezek a fogyókúraporok már évtizedekkel ezelőtt is voltak, igen, most az is. Inkább. És akkor ugye mindenki próbálkozik, de aztán hagy utoljak arra vissza, és hát mostan kicsit kellemetlen talán, de meg kell valljam, amikor a napokban a vadhúsról beszélt egy magát szakértőnek kiadott valaki, és igazából nem megbántani akarom, de valószínűleg a számok tükrében eltévedt, és vagy a számok útvesztőben eltövet, és azt mondta, hogy 300-500 gram vadhúst meg lehet enni. Na most ez megint az az eset, amikor, ha valaki tanult volna egy kis élettan, tudja, hogy 5-7 dekat, azaz 50-70 gramnál többet az emberi szervezet nem tud megemészteni, a többi az csak keresztül megy, és szó szerint csak rothad az emberben, aminek a káros anyagai okozzák a vastagbél, nyombél, végbél gyulladásokat, és nincs érzőideg. Tehát sajnos még ilyen tévedéseket is hallhatunk a rádióban is. Feletté fontos lenne, valaki lektorálja ezeket a műsorokat, és a szakértőnek is utána kéne olvasni.
Egyetértek önnel, Bertalan. Egyetértek. Köszönöm szépen a véleményét. És Mónikával folytatjuk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is, mint az időt kérek régi, ugye, műsorvezetőjét, meg hát a hallgatókat és Bertalant is. Na, ezt még nem hallottam sose, amit ő így most mondott, hogy mennyi vadhúst lehet fogyasztani, és hogy ez így akkor még tulajdonképpen ártalmas, és holott az ember azt hiszi, hogy jaj, de jó, most aztán akkor jót tett magával. Majd ennek utána nézek. Viszont, hogy reflektáljak arra is, amit az elején mondott, hogy hát a élettant bevezetni az iskolába, hát azért azt tudni kell, hogy a már harmadikosoknak, tehát már általános iskola alsó tagozatában is a környezetismeret, mint tantárgyban ott vannak ezek a dolgok.
Az egészséges táplálkozás?
Hát hogyne, persze, tehát hogyha ezen nem siklik át a tanár, meg eleve, tehát most a gyerekek is már bocsánat, de az egyik fülén be, a másikon ki, hogyha az anyuka csak chipszel tömi ezt a szerencsétlen gyereket, akkor teljesen mindegy, hogy mi van a tankönyvben, meg mi nincs leírva, meg mit mond el a tanítónő, meg mit nem, hogyha ha otthon nem, sőt, igen, hogy tovább menjek, és megnyugtassam általán, már a védőnő is elmondja, hogy igen, akkor a hüvelyeseket, igen, ezt most már ezt is lehet hozzátáplálni, azt is, stb. 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 És van egy ilyen könyvecske is, hogy a táplálkozás, sőt, hát a gyerek 1000 napja, tehát az első 1000 nap a legfontosabb táplálkozásban is, hogy most akkor képernyőmentesen, hogy olvassunk neki, tehát szókincsben, viselkedés kultúrában, tehát mindenben az első 1000 nap a legfontosabb, és sajnos majdnem, hogy a táplálkozás a legfontosabb, meg hogy cigarettamentes környezetben, penészatkamentes környezetben nőjön fel az a gyerek, és igen, mert hogy, és akkor itt vannak, amit megint csak Bertalan mondott, hogy hát ez a vegán, az nem tudom, tudják-e, vagy hát egy olyan szakember mondta, hogy a vegán az étkezés zsákutcája, és sajnos Magyarországon ebből egy
óriási divat, óriási divat.
Igen, de amitből egyetlen egy tragédiát tényleg tudok, ami megtörtént Magyarországon, hogy egy 12 éves kisgyerekre, hát kisgyerekre, kiskamaszra ráesett egy dió. A diófáról, ahogy mentek. Aha, a diófa alatt. Hát, konkrétan beszakadt a koponyája és meghalt, és kiderült, hogy azért, mert hogy ilyen nagyon-nagyon, tehát jót akart az anyuka, hogy jaj, minden mentesen táplálja, igen, csak hogy ahhoz, hogy a koponyacsontunk kifejlődjön, ugye, ahogy szokták mondani, hogy jaj, nem nőtt még be a fejed lágya, igen, ez 12 hónapos gyerekre igaz, de egy 12 évesre nem feltétlenül kéne igazán ilyen, és hogyha nem kap májat, meg egy csomó mindent, meg még akár tojást sem, mert az húst. Is mind-mind, meg hát a hús, oké, okay, a hús, igen. Az nyilván az nem, na jó, de a nagyobb
hígletek,
az már tojás sem, mert az már mind-mind állati
igen,
akkor
igen.
Könyörgöm, tehát a növényi kókusztáján nem lehet felnőni, illetve fel lehet egy 12 éves gyerekre, és ez tényleg Magyarországon, Budapesten történt, tehát annyira hihetetlen.
Jó, hát ennél már csak a fényevés a rosszabb, tudja.
Jó, hát jó, az, na, jó, okay, az inkább
ezt már csak kínomba tettem hozzá. Mónika, elbúcsúzom ömtől, ne haragudjon, beszélgetnék még szívesen, de még Péter is itt van, és szeretnék neki még másfél percet adni. Jó napot kívánok! Tényleg csak másfél percet.
Jó napot kívánok! Hát rossz volt hallgatni ezeket a dolgokat, azért ennyire negatívak ne legyünk. Azt hozzáteszem, hogy ahány ember és annyi új lenyomat, annyiféle testműködés van, és teljesen mindegy, hogy én most milyen diétát alkalmazok, ez mind negatív lehet. A mérsékletességem van, és a finom hangoláson van a dolog, hogy nem kell itt éheztetni az embernek magát, viszont rengeteg olyan jó megoldás van, amiben, hogyha a fogyókúrát vagy diétát kezdenek el, akkor már csak, hogy mondjak pontos számokat is, vagy bármit, ez a napi 3-500 kalória megvonás az egy biztonságos történet. A 0,5 vagy 1 kg-os fogyás az is gyakorlatilag egy ideális történet, de a koplalást azt kerülni kell.
Hát igen, de tudja, ez egy hosszabb távú játszma egyébként ez a fogyókúra, és mindenki egyik napról a másikra szeretne 10 kilóval kevesebb lenni.
Ez egy nagyon jó téma, de azt hozzáteszem, a fogyókúrát is azért kell létrehozni, mert az emberek stresszelnek, és a stressz, illetve a belső stressz gyakorlatilag az egy zsír lerakódást okoz. Ezt kéne elfogadni az embereknek, hogy nem stresszelni kell, hanem megoldani feladatot is egy egészséges környezetben lenni, amit nagyon könnyen mondok én, de nagyon nehéz megvalósítani egy munkahelyen, és gyakorlatilag ebből adódik rengeteg olyan negatív dolog, hogy például az életritmusa, az étkezési szokása, a napi ritmusa, az teljesen megváltozik az emberek, mert nem tud enni az idegességtől, vagy egyéb, majd utána eszik valamit, és ez nem biztos, hogy egy jó, éppen tartalmas étel. Úgyhogy én azt mondom, hogy ahány ember annyi új lenyomat, és ezt mindenkinek rá kell jönnie arra, hogy van, mert egyik embernek ez a gyógyszer jó, a másik embernek meg egy másik gyógyszer jó. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de mindattól függetlenül a szénhidrát nagyon fontos, az egészséges zsírok, a DLK felszívódásához, a fehérjék, az izomtömeg megőrzés. Tehát ez egy elég bő témakör.
Igen, hát ezt már nem fogjuk tudni meg, de ez
van,
fontos kérdés egyébként. A stressz, nyilván a rendszeresség is nagyon fontos, és hogy mindenből bizonyos mennyiséget fogyasszunk. Nagyon szépen köszönöm önnek is, Péter, mint a többi kedves hallgatónak, aki ma telefonált. Mondom gyorsan a holnapi témáinkat. Mit gondol, mit lehetne tenni a pazarló vízgazdálkodás ellen az egyre súlyosbodó aszály megfékezésére tett javaslatok kapcsán? Ön inkább szkeptikus vagy inkább optimista? És ön szerint mi a leghatékonyabb módja annak, hogy a fiatalokat megvédjük a kábítószerek veszélyeitől? A szigorúbb büntetés vagy a nyílt tabuk nélküli felvilágosítás? A mai adás szerkesztője Horváth Katalina, hangmérnök Rácz Dorottya volt a telefonnál, Kovács Bernadett és Kobolák Attila fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra.